Szép estét kívánok mindenkinek! Ma este a 20. század második felének egy csodájáról, egy szellemi csúcs teljesítményéről, az információelméletről szeretnék mesélni. Mi is az információelmélet? Mivel foglalkozik az információelmélet? Az információ átvitele és tárolása során lényegében két dolgot művelhetünk vele, vagy védjük az információt, vagy tömörítjük. A tömörítés, illetve a védelem során igyekszünk ezt a két feladatot biztonságosan és gazdaságosan megoldani. A biztonságos és gazdaságos megoldások elvi határaival és az ezeket a határokat közelítő kódolási eljárásokkal foglalkozik az információelmélet. Nézzük először a tömörítést. A tömörítés kétféle lehet alapvetően. Az egyik tömörítési fajta, ezt hívjuk adattömörítésnek, amikor megköveteljük, hogy a tömörített változatból az eredeti üzenetsorozat visszaállítható legyen. Minden nap használhatjuk a tömörítő programokat, amikor adatot, programot, szöveget, irodalmat akarunk tömöríteni. Alapvető fontosságú ez a problémakör. Például képzeljük el, hogy egy magyar miniszternek adódik egy jó ötlete. Nem kell ezen mosolyogni. Igenis, egy magyar miniszternek lehet egy ötlete, jó ötlete, akár kettő is. Legyen ez az ötlet az, hogy elhatározza, hogy beírja a nevét a nagy magyar kulturpolitikusok közé, azzal, hogy a teljes magyar szépirodalmat, mondjuk azt, ami az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalálható, eljuttatja minden magyar háztartásba. Hát nyilván egy ilyen ambiciózus célkitűzésnek akkor van értelme, ha az CD-n egy ekkora polcon elfér. És a mai tömörítési eljárásokkal ez igenis lehetséges. Tehát, hogy minden magyar családnál ott legyen a polcon a teljes magyar szépirodalom. Az első ilyen tömörítő algoritmus a Morse kód volt, ahol kihasználták azt az egyszerű megfigyelést, hogy érdemes gyakran előforduló betűkhöz rövidebb kódszót rendelni, titá sorozatot, mai szóhasználattal élve bináris sorozatot, és ritkában előforduló betűkhöz hosszabbat. Ezt az elvet tovább lehet fejleszteni, ha nem betűket akarok, hanem egymás után következő betű sorozatot tömörítek. Egy ilyen tömörítési megoldást a tömörítési arányjal jellemezhetünk, tehát összehasonlítjuk a tömörített hosszt az eredeti hosszal. Ez az arány, a tömörítési arány, és mindenki számára világos, hogy ennek a tömörítési aránynak kell, hogy legyen egy pozitív alsó határa. Amit nem tudok túllépni, viszont tetszőlegesen meg tudok közelíteni. Claude Shannon volt az, aki a tömörítésnek ezt az alsó határát meghatározta, tehát ezt úgy hívják, hogy forrásentrópia, információ forrásnak az entrópiája, és azt is megmutatta, hogy ez az alsó határ tetszőleges pontossággal meg is közelíthető. Ma még nagyon sokat fogok Shannonról lelkendezni, lényegében az egész előadás róla szól, mert 32 évesen, 48-ban egy nagyon helyes kis cikkben ő alapozta meg az információelméletet, és nem csak az adattömörítésnek, hanem a későbbiekben sorra kerülő hibajavító kódolásnak is az elvi határait meghatározta. Ő a Bell laboratóriumban dolgozott, egyszerre szerezte fokozatait matematikából és villamosmérnökségből, és mellékesen a háború alatt ő tervezte meg annak a telefonnak a titkosítását, amely telefonnal védett módon tudott diskurálni Roosevelt és Churchill. Tehát egy nagyon sokoldalú, zseniális, merész gondolkodású ember ez a Shannon, később még nagyon sokat fogok róla beszélni. A másik tömörítési eljárás a veszteséges forráskódolás, ahol nem követelem meg azt, hogy a tömörített változatból az eredeti üzenet visszaállítható legyen. Ez ilyen feladatokra példa az, amikor mobiltelefont, képet, videót, zenét tömörítünk. Az elvi határokat itt is tisztázta Shannon, de az elvi határokat megközelítő kódolási eljárásokat még azóta sem fedezték fel. Ugyanakkor vannak nagyon jól hasznosítható, praktikusan jól alkalmazható tömörítési eljárások. Na most nézzük a védelmet. A védelem nagyon sokféle lehet. Az információ védelme egyrészt jelenthet a sérülés, az információ sérülés elleni védelem, amikor egy sorozatot át akarok küldeni egy olyan eszközön, vagy tárolni, ahol kell azzal számolnom, hogy az átvitt vagy tárolt sorozat megsérül. Tehát egy olyan kódolással kell ellátnom a sorozatot, hogy a vett, zajos sorozatból vissza tudjuk állítani az eredetit. Ez a hibajavító kódolás, erről fogok részletesen beszélni a későbbiekben. A védelem lehet hozzáférés védelem is, vagy lehallgatás elleni védelem, ez a titkosítás, amikor számolok azzal, hogy az átvitt közegbe valaki belefülelhet, lehallgathatja azt, amit én küldök, például mobil eszközön rendelkezik azzal a hardverrel, hogy veszi az én sorozatomat. Ez a titkosítás. A harmadik ilyen fontos védelmi típus az, amikor én távolból szeretnék egy szerződést aláírni, és ebben az esetben a partnernek meg kell győződni arról, hogy valóban én kötöttem ezt a szerződést. Most erre a három védelmi feladatra együttesen lehet példa az, amikor interneten szeretnék egy banki tranzakciót kezdeményezni. Hát itt természetes, hogy elvárom, hogy az adataim pontosan érkezzenek meg a bankba, tehát hibajavító kódolással kell ellátnom a sorozatomat, az adataimat. Az is természetes, hogy nem akarom, hogy ezt más megtudja, hogy én milyen tranzakciót kezdeményezek, tehát titkosítani kell az üzeneteimet, még akkor is, hogyha ez egy nyilvános hálózaton, mobil eszközön történik. Illetve a banknak meg kell győződni arról, hogy valóban én kezdeményeztem ezt a tranzakciót, ez a digitális aláírás. Na most nézzük részletesen a hibajavító kódolást. Először néhány elvet, és utána később majd a törvényt. A hibajavító kódolás, a csatornakódolás alapvetően kétféle lehet. De először még elnézést, hogy egyáltalán hogy fordulhat elő egy ilyen hiba. Ha én egy számítógépből számítógépbe szeretnék átmásolni egy szöveget, akkor a számítógép először az én szövegemet bináris sorozatba fejti, ezt mutatja az ábra a második sorba, és a harmadik sorba az ellenoldal modemje mit lát, mit produkál ebből a sorozatból. Itt látszik, hogy a vett sorozat két helyen különbözik a küldött sorozattól. Két helyen, az egyik helyen egy nullából lesz egyes, a másik helyen egy egyesből lesz nulla, és ennek megfelelően a vett hibás bitsorozathoz egy hibás szövegsorozat tartozik. Ez, amit mi érzékelhetünk az átvitel során. De egyáltalán ilyen hiba hogy fordulhat elő? Mi az oka annak, hogy az ellenoldali modem nem ugyanazt látja, mint amit én elküldtem? A modemben a villamosmérnök a bináris sorozathoz egy jelalakot rendel, olyan jelalakot, amelyik mint időfüggvény át tud menni a közegen. Például, ha a nullához egy színuszt rendelek, és az egyhez egy kétszeres frekvenciájú színuszt, ez mutatja az ábra, akkor tudálékosan azt mondhatom, hogy a bináris információt a színusz frekvenciájába kódoltuk. Ezek után, ha mondjuk egy 0010 bit sorozatot akarok átküldeni, akkor az én modemem az első sorban látható jelet küldi el, ahol a közeg zavarai miatt egy a középső sorban látható szörnyűség, egy zaj adódik. És a modulált jelhez hozzáadódik a zaj, és ez az alsó lila sor mutatja az eredményt, tehát amit az ellenoldali modem vesz. És tanult villamosmérnök barátaimnak ebből a vett zajos jelből kell tippelni arra, hogy vajon mi volt az a 4 bit, amit eredetileg én el akartam küldeni. És hát ők teszik a dolgukat, de akármilyen ügyesek, azért csak ellen rontják. Itt például a második nullából lett egy piros egyes. Végig a hibákat piros színnel jelölöm. Persze a normál modemben nem ilyen rossz a helyzet, tehát egy földfelszíni hírközlési feladatban sohasem ilyen nagy energiájú a zaj. Ez sokkal inkább jellemzi azt, amikor egy marskutató űrszonda küldi a jelet, és a Földre már nagyon kis amplitúdójú jel adódik, és ez a kis amplitúdójú jel adódik hozzá a közeg termikus zajához. Na most a villamosmérnök elvégezte a feladatát, és ennek eredményeként kapok egy olyan szakaszt az átviteli útban, binárisból binárisba, amely szakaszhoz én nem tudok, vagy nem akarok hozzányúlni. Egy adottságként fogadom el azt, hogy van egy néha bizonytalanul működő eszközöm, nem feltétlenül az a bit jön ki belőle, mint amelyik bemegy, és ezt az eszközt adottságként tekintem, csatornának hívom a későbbiekben, és egy ilyen bizonytalan eszközzel szeretnék én biztonságos információátvitelt produkálni, mégpedig gazdaságosan. Akkor nézzünk először technikákat, hiba javító technikákat. Az első a hibajelző kódolás, ahol a példában az átküldendő szövegemet 24 hosszú szakaszokra osztom, ezeket hívom üzeneteknek, és ehhez a 24 hosszú szakaszhoz odabígyeztek, hozzá csatolok 4 úgynevezett hibajavító, hibajelző karaktert. A példában, illetve a CD-s gyakorlatban is ez a 4 karakter, ez viszonylag egyszerű műveletekkel gyártható le. Magát a kódot úgy hívjuk, hogy Reed-Solomon kód, azért ezt említem, mert ezt a kódot használják a CD-ben is, amiről később beszélek. Na most képzeljük el, hogy a második sorban azt mutatja, hogy az ellenoldali modem, már visszafejtve a szöveget, elkövet 4 hibát. elront 4 helyet, és ez a Reed Solomon kód, ez azt tudja, hogyha akárhol ezen a 24 hosszon 4 hiba keletkezik, akkor ezt tudja jelezni. Hogyan tudja jelezni? Úgy, hogy legyártja az első 24-hez, az első vet 24-hez a hiba jelző karaktereket, és összehasonlítja azt, hogy ez a harmadik sor és a második sor megegyezik. Ha nem egyezik meg, akkor jelez. Tehát ebben az esetben látható, hogy ez a két négyes karakter nem egyezik meg. Hibajelzés, és visszaszól az adónak, hogy ezt tessék még egyszer megismételni ezt a küldést, mert hiba volt az adásban. Ha a modem is ezt csinálja ma még, hogy visszaszól az adónak, hogy ismétlést kér, egészen addig, amíg éppen nem érkezett át az egész kódszó. Az első 24-et hívom üzenetnek, a második 4-et hívom hibajelző karaktereknek, az egészet hívom kódszónak. Most nézzük a hiba javítást. A hiba javításnál már nehezebb dolgom van, mert szeretném a vett sorozatból helyreállítani az üzenetet. Nézzünk erre egy példát. A második sor fog mutatni egy olyan példát, amikor az egész kódszóban két hiba történt, és ez a két hiba a dekódoló számára 4 ismeretlent jelent. A két hiba helyét és a két hiba értékét, vagy hát az eredeti helyes karaktereket. Tehát 4 ismeretlenen van, és a vet 4 hiba jelző karakter segítségével 4 egyenletet tudok felírni a 4 ismeretlenre, és a 4 egyenlet megoldásaként vissza tudom állítani az eredeti üzenetet. Szeretnék még beszélni egy harmadik fajta hibavédelmi technikáról, egy olyan hiba típusról, amikor a hiba helyét ismerjük. Megint ugyanazt az üzenetet szeretném átküldeni, ugyanazokkal a hibajelző karakterekkel, és most lilával fogom jelölni az ábrán azt a 4 pozíciót, amikor hiba történt, és azért lilával, azért különböztetem meg az eredeti pirostól, hogy itt azt nem tudom, hogy mi volt az eredeti karakter, de tudom, hogy ott volt hiba. Itt megint a 4 hibajelző karakterből fölállíthatok 4 egyenletet, ebben az esetben már 4 lineáris egyenletet, 4 ismeretlen, 4 egyenlet, szépen meg tudom oldani, és vissza tudom állítani az eredeti karaktereket. És akkor most szeretném elmesélni, hogy hogyan történik a hiba javítás a CD-n. Ha valaki látta Borzsolt remek előadását, akkor megtanulhatta, hogy hogyan történik fizikailag a jelrögzítés a CD-n. Arról van szó, hogy a spirálpályák mentén vannak platók és gödröcskék. A gödröcskék mélysége az egy negyed hullámhossz. Ha tehát a platóhoz képest a gödröcske fölött van a lencse, akkor a fény ott fél hullámhossznyi utat, többletutat tesz meg. Ha tehát a platón erősítés volt a visszaverődött fénynél, akkor a gödröcskénél interferencia volt és sötét volt. Tehát a CD-nél nagyon jól lehet detektálni azt, hogy most platónál vagyok, vagy gödröcskénél. És a platók és a gödröcskék hosszába kódoljuk a karaktereimet, az információt. Ha a CD, ugyanúgy, mint a Winchester, egy zárt dobozba lenne beépítve a mechanikával és az optikával együtt, akkor ott soha se lenne hiba. De hát akkor éppen a CD bája tűnne el. Szeretnénk megtartani azt, hogy könnyű a CD, vékony, kis helyen elfér. De az ügyetlen kezelés miatt a CD-t megkarcolhatjuk, a lencse elé szözkerülhet, ennek következtében igenis hibázhatunk a CD olvasásakor. Méghozzá nagyon kellemetlen módon hibázhatunk. Ugyanis, hogyha elképzeljük, hogy mondjuk sugárirányba kifelé karcolom a CD-t, akkor egész hosszú bit sorozat teljesen tönkre megy. Akár 1000 bit hosszú sorozat is, teljes zagyvaság van, amikor azt kiolvasom. Tehát nem arról van szó, hogy néhány hibát kellene kijavítanom, hanem ott minden tönkre megy. De a CD kódolás a Reed Solomon kóddal így is megy. Hát a következőt csináljuk, először ugyanúgy járunk el, mint az előbb, 24 hosszú szakaszokra osztjuk az üzenetet, és mindegyik 24 hosszú üzenethez 4 hosszú hibajelző karaktert csatolunk, és így vízszintesen kapunk kódszavakat. Ha én így a sorok mentén raknám, tehát ezeket a sorokat így sorfolytonosan írnám rá a spirál pályára, akkor nagyon rosszul járnék el, hiszen akkor egész sorok mennének tönkre, és nem tudnám helyreállítani. És itt jön egy nagyon jó pofa ötlet, hogy az oszlopokat is ellátom hibajelző karakterekkel. Ezt mutatja a következő ábra. És a CD-re is így oszlopok mentén írom rá az információt. Tehát, hogyha a spirálpályákat én ott nézegetném, és megpróbálnám visszaállítani, ott értelmetlen szöveget látnék. Ez azért jó, mert akkor most a hibák, a csomós hibák, mert ezt úgy hívjuk, oszloponként történnek. És ezt mutatja a következő ábra, hogy két ilyen hibázás is történik. Látható, hogy 20-30 hosszon is tönkre mehet minden. Tehát ez a két piros sáv azt jelzi, hogy hibáztam. És akkor most, ugyanúgy, ahogy én, ugyanolyan sorrendben, ahogy ráírtam a CD-re, természetes, hogy ugyanúgy olvasom ki. És akkor a függőleges oszlopok mentén a függőleges hiba jelző karakterek hozzásegítenek engem ahhoz, hogy ezt a 4 oszlopot felismerjem. És üzenjek a soronkénti dekódolásnak, hogy hé, vigyázz, itt van 1, 2, 3, 4 törléses hibám minden sorban. És akkor ő már tudja, a vízszintes dekódoló, minden sorban, hogy azok ott ismert hibahelyek, és csak az eredeti karaktereket kell helyreállítani, és akkor csodák csodája. Visszaállítottam az eredeti üzenetet, tehát a Petőfi talpra állítottuk. Na de ez még csak technika volt, hibajelzés, hibajavítás, csomós hibajavítása. Szeretnék visszatérni ahhoz a problémához, hogy van egy hibázó csatornám, egy modemem, vagy egy űrkutató szonda vett sorozata, és drágán építettem ki azt a csatornát, sokba került, hogy fölküldtem a rakétát, és nagyon sokáig kellett várni, amíg az értékes mérési adatait elküldte nekem. Nem kérhetek újraküldést, mert nagyon zajos a csatorna, tehát mindig küldeni kellene, és soha se lenne vége az újraküldésnek. Tehát egy hibajavítási kódolási eljárás szeretnék kidolgozni egy nagyon zajos esetre. És ebben a nagyon zajos esetben két dolog érdekel engem. Az egyik az az, hogy mi a kódomnak a kihasználtsága. A kihasználtság az azt méri, hogy egy csatornataktusban hány, milyen hosszú üzenetet vittem át. Tehát az előbbi példában a 24 hosszú kódszó 24 üzenetet vitt át. Tehát a 24-28-ad az a kihasználtság, és én természetes módon ezt a kihasználtságot szeretném magas értéken tartani. A másik dolog, amire szeretnék figyelni, az az, hogy mekkora a hiba valószínűsége. Mekkora az a valószínűség, hogy nem tudtam az üzenetet helyreállítani. Tehát például alkalmazok egy Reed-Solomon kódot, amelyik tud két hibát javítani, és több hiba keletkezett, mint amennyit a Reed-Solomon kód kezelni tud. Ebben az esetben nem tudom az üzenetemet helyreállítani. Tehát van két mennyiségem, kihasználtság, hiba valószínűség, kihasználtságot magas értéken szeretném tartani, a hiba valószínűséget meg kicsi. És akkor az az ember érzése, hogy ez egy libikóka, a kihasználtság lerontásával tudom csökkenteni a hiba valószínűséget, de sajnos egyszerre a kihasználtságot magas értéken és a hiba valószínűséget kicsi értéken ez nem megy. De persze ezt szeretném később cáfolni. Ehhez egy kis kitérő kell, ez pedig a véletlen. A csatorna sajnos véletlenszerűen működik, tehát a csatorna kódolás törvényeinek a felfedezéséhez mindenképpen szükségem van a véletlen törvényeinek tisztázására. Ugyanúgy a tömörítés. Ha az üzenet nem lenne véletlen, akkor nem lenne tömörítési feladatom. Ha a csatorna nem lenne véletlen, a hibajavítás is triviális lenne. Ugye tudjuk, vagy hallottuk, hogy a valószínűségszámítás a véletlen tömegjelenségek törvényeivel foglalkozik, és valaki felkaphatja a fejét, hogy tömegjelenség akkor most, hogyha én egy távközlési tömegszolgáltatást veszek igénybe, akkor hát én vagy benne vagyok a szerencsés részébe a tömegnek, vagy nem. Tehát mindenképpen egy önérzetes felhasználó tiltakozik egy ilyen hozzáállás esetén, de az információ elmélet nem így gondolkodik. Tehát a tömegjelenség, az információ elmélet törvényei nem így jelentkeznek. A tömeg az nem azt jelenti, hogy van, aki pórul jár és van, aki nem, hanem minden egyes szolgáltatásnál, minden egyes embernél a tömegjelenség az egy hosszú üzenetet, hosszú tömörítendő üzenetet, vagy egy hosszú továbbítandó üzenetet jelent. Tehát minden egyes embernél elő kell állítanom a véletlen törvényeit. Hát a klasszikus valószínűségszámítás főleg a szerencsejátékok, illetve a matematikai statisztika bizonyos problémáival foglalkozott. Például a matematikai statisztikánál az egy jellegzetes feladat volt, hogy nagy, mondjuk 95%-os biztonsággal vonjuk le a következtetéseinket. Kérdés, hogy ez a 95%, ez tényleg magas-e? Ha például kedvenc meteorológusom azt mondja reggel, hogy nyáron, hogy a zápor valószínűsége 5%, akkor ez nekem azt jelenti, hogy vagy esik, vagy nem. Mert az egyáltalán nem vigasztal engem, hogyha bőrigáztam, hogy annak kicsi volt a valószínűsége. Tehát a valószínűség számításnak akkor van igazán nagy jelentősége, amikor a valószínűből majdnem biztos, pestiesen szólva tuti lesz. Mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy tuti. Például az, hogy szombaton nem lesz hármasom a lottón, az még nem tuti. Az durván olyan egyezred. Az, hogy nem lesz négyesem, abban már valószínű különbözünk, mert van, aki azt mondja, hogy hát azért én azt mondom, hogy az már tuti, de valaki esetleg azt mondja, hogy ez nem. De az, hogy nem lesz ötösöm, az már tényleg tuti. A négyes az durván 10 a mínusz 5, az ötös az 10 a mínusz 8. Tehát amikor én törvényt, valószínűségszámítási törvényt emlegetek, akkor az alatt a későbbiekben mindig a tutit értem. Tehát hibajavítási kódolásnál is azt várom el, hogyha van egy hosszú programom, akkor annak a valószínűsége, hogy azt a programot nem tudom sértetlenül átküldeni, ez a valószínűség, ez legyen egy katasztrófának a valószínűsége, legyen kisebb, mint a lottó ötös. Na most hát a legfontosabb valószínűségszámítási törvénye, a nagyszámok törvénye, mindenki hallotta azt, nagyon sokszor földobom a forintot, és kiszámolom, hogy mi a fejdobások aránya, akkor ha sokszor dobom föl, akkor ez az arány közel lesz az 1/2-hez. Általánosabban megfogalmazva van egy véletlen eseményem, sok kísérletet végzek arra, hogy bekövetkezik-e az esemény, és leszámolom azt, hogy hányszor következett be, és nézem a bekövetkezések, illetve a teljes sorozatnak az arányát, akkor, hogyha sok kísérletet végzek, akkor ez az arány közel lesz egy számhoz, az esemény valószínűségéhez. Most mit jelent az, hogy sok kísérlet, meg közel van az aránya valószínűséghez? Erre lássunk egy példát. Tudva lévő, hogy Bergen-Góciában egy nagyon fejlett, csúnya kétpárti demokrácia van, váltógazdálkodás, és képzeljük el, hogy az egyik párt elnöke már nagyon unja azt, hogy első fordulóban este 7-től 10-ig, 11-ig a körmét rágja a sötétbe, sarokba, hogy mi az eredmény. És elhatározza, hogy keres egy közvéleménykutató intézetet, és megrendel tőle egy exit polos felmérést, hogy este 7-kor tudja az eredmény tuti. Úgy tuti, hogy ha az eredmény az, hogy vesztett, akkor gratulál, ha pedig az eredmény az, hogy nyert, az előrejelzés, hogy nyert, akkor fogadja a gratulációkat. Na most hát a közvéleménykutató azt mondja, hogy hát ez nagyon kiegyenlített helyzet, garanciát csak akkor vállal, hogyha az eredmény nincs benn a 49 és 51% közötti intervallumban. Tehát vagy 49%-nál kisebb az eredmény, vagy 51-nél nagyobb a végeredmény, tehát a parlamenti szavazás eredménye. Jó, megegyeznek. Ebben az esetben kétféle hiba van, ugye? Az egyik fajta hiba az, hogy az eredmény kisebb, mint 40%, de a felmérés, az exit polos felmérés több, mint 50%. Ekkor ugye ez egy hibázás, ebben az esetben ez a pártelnök szemlesütve rebegi, hogy győztünk. A másik fajta hiba az az, hogy az eredmény az 51%-nál nagyobb, és a felmérés 50%-nál kisebbet mond, tehát hogy vesztettek, és akkor így, ilyenkor feleslegesen gratulál az ellenfelének. Tehát van egy 1%-os tűrésünk, és kérdés, hogy egy ilyen 1%-os tűrésnél mekkora minta kell, hány embert kell megkérdezni az exit polos felmérésnél. Hát kezdjük nem túl pici valószínűsége, 1%. Tehát, hogy 1% annak a valószínűsége, hogy az exit polos felmérés mást mond, mint az igazság. Itt van, hogy az 1%-os valószínűséghez kell 14 000 minta. Most bebizonyítható, hogy az adott tűrés esetén, 1%-os tűrés esetén a hiba valószínűség a mintanagyságnak exponenciálisan csökkenő függvénye. Ez nagyon csúnyán hangzik, röviden annyit jelent, hogy ha megduplázom a mintanagyságot, akkor a hiba valószínűség a négyzetére csökken. Tehát, Ha megduplázom a 14.200-at, egy kicsit több, akkor az egy századból egy tízezred hiba valószínűség lesz. Ha ezt is megduplázom, akkor már lottóötös. Tehát ez az exponenciális csökkenés, ez nagyon fontos. Ez azt jelzi, hogy van egy mintanagyság, ez a 35.000-es, aminek a felénél még nincs tuti eredmény, messze nincs tuti eredmény, de a duplájánál már igen. Most valaki persze kérdezheti, hogy hát ő ilyen ezres mintanagyságokat hallott, akkor mégis az butaság, vagy nem. Ha ez a tűrés az 1%-ról fölmegy 5%-ra, tehát nem olyan kiegyenlített a helyzet, akkor ötszörösen növelve a tűrést, a 25-öde elég a mintanagyságnak, és ez a következő ábra. A modern valószínűségszámítást Andrej Nikolajevics Kolmogorov alapozta meg, ő is nagyon fiatalon, 30 évesen, és az ő munkásságának köszönhetők az első olyan eredmények, amelyek ilyen értelemben, tuti értelemben törvények. Magyarországon a valószínűségszámítás úttörője Rényi Alfréd volt. Képzeljék el, 1950-ben 29 évesen alapította meg a Magyar Tudomány egy gyöngyszemét, az MTA Matematikai Kutatóintézetét, amelyet Marényi Intézetnek hívnak. Ő kezdeményezte az információelméleti kutatásokat is. Korai halála után Csiszár Imre folytatta, és fejlesztett ki egy nemzetközi szinten is rangos tudományos iskolát, és a szakma nemzetközi társasága ezt honorálta Shannon-díjjal. Na most térjünk vissza a hibajavító kódolás problémájára. Tehát emlékeztetnék, két szempontom van, kihasználtság, hiba valószínűség. És tekintsünk egy nagyon hibázó csatornát. Mondjuk egy ilyen űrkutatási problémát, olyan randa zajjal, mint amit az előző ábrán mutattam. Tehát képzeljük el, hogy egy tized valószínűséggel elronthatok akár egy nullát egybe, akár ez egyet nullába. Tehát átlagosan minden tizedik bitet elrontok, és ennek eredményeként bárki kiszámolhatja, hogy durván a szövegben minden három karakterből kettőt elrontok. Hát ez nagyon csúnya. Tehát egy ilyen csatornáért nem adna senki se, egy fabatkát sem. Azt szeretném megmutatni Shannon után, hogy igenis ez az ócska csatorna, ez a vacak csatorna érték, ha az ember okosan használja. Hát mit tudok csinálni? Mondjuk nézzünk egy egészen egyszerű kódot, ismétléses kód. Egyelőre csak egy bitet akarjunk átküldeni, a nulla bitet küldjük át három darab nullával, az egy bitet három darab egyessel. És a dekódoló csinálja azt, hogy a vegy sorozatban, aki többségben van, arra szavaz. Ha tehát én a 000 kódszót küldöm át, akkor itt van a 8 eset, ami a kimenete lehet. Ha nem fordul elő hiba, vagy egy hiba fordult elő, akkor a kódszót nem tévesztettem el, tehát biztonsággal szavaztam a nullára. Ha legalább két egyes van, akkor sajnos eltévesztettem a dekódolásnál. Itt ennek a négy sorozatnak a valószínűségét szépen összeszámolhatjuk, és azt kapjuk, hogy a hiba valószínűség 28.000-ed, a kihasználtság pedig 1/3. Mert három csatorna bittel vittem át egyet. Tehát 1/3, 30%-os. Na most akkor növeljük ezt egy kicsit. 5 hosszon. Ez is kicsit macerásabb már, de még ezt is ki tudjuk számítani. A hiba valószínűséget és a kihasználtságunk lement 20%-ra. 1/5. Most ez is egy nagyszámok törvénye. ha 0-0-át küldöm át, akkor ha az egyesek kerülnek többségbe, akkor hibázok. Tehát az 1/10-nek és az 5/10-nek a különbség a 40% lesz a tűrés, és 40 a négyzeten szer kevesebb minta kell, mint az előbb. Tehát itt is van egy exponenciális csökkenés, aminek eredményeként, ha elmegyek mondjuk 19 ismétlésig, akkor a hiba valószínűségem már rendben van, viszont nagyon pazaroltam a csatornával, 5%-ra használom csak ki a csatornát. Na most, ha itt lenne a Shannon, akkor nyilván nagyon ingerülten szólna közbe, hogy buta vagy te, Györfi Laci, itt hablatyolsz a nagy számok törvényéről, meg exponenciális csökkenéséről, és a nagy érdemű közönséggel azt akarod elhitetni, hogy csak ez lehetséges, tehát, hogy kis hiba valószínűséget, nagy biztonságot csak a kihasználtság lerontásával lehet elérni. Holott nem így van. Tehát Shannon felfedezte azt, hogy az információ átvitel egyszerre lehet biztonságos és gazdaságos. Felfedezte, hogy minden csatornához hozzárendelhető egy bűvös szám, ezt hívta csatorna kapacitásnak. Hogyha a kihasználtságomat a csatorna kapacitás alatt rögzítem, tehát a gazdaságosságot rögzítem, akkor az üzenethossz növelésével tetszőlegesen leszoríthatom a hiba valószínűséget. Na most nézzük meg, hogy a mi példánkban, ennél az ajos példánál ez mit jelent, ez a törvény. Kiszámítható a bittévesztés, a bittévesztés függvényeként, hogy mekkora a kapacitás. Ha P egyenlő 0, akkor nem hibáz a csatorna, a kihasználtsága az 1 lehet, 100%-os lehet. Ha 1/10 a bittévesztés, akkor azt mondja a kapacitás görbe, hogy 53% a csatorna kapacitás. Hát akkor ez alatt az 53% alatt egy picivel rögzítsük le a kihasználtságot, mondjuk 50%-ra. Hát akkor nézzük meg, hogy ez mit jelent. Kezdjük óvatosan, most már nem 1 bitet akarok átvinni, hanem mondjuk 10 bitet. 50%-os kihasználtsága, tehát 10 bitet, 20 bit hosszú kód szóval. Azt, hogy itt mi a legjobb kód, azt a Shannon nem tudta meghatározni, én se tudom, senki se tudja ma még. De azt ki tudjuk számítani, hogy a legjobb kódnak körülbelül mekkora a hiba valószínűsége. És hát bizony 10 bitet, 20 bit hosszú kód szóval átvinni nem lehet kis valószínűséggel. Ha kiszámolom a hiba valószínűséget, 1/10 körüli. Pici. Ezen elcsüggedek. És hát megint közbeszólna a Shannon, hogy egyet búsulj, Györfi Laci, ha egy egyszerű feladatot, egy könnyű feladatot nem tudsz megoldani, tehát nem tudod megoldani azt, hogy 10 bitet 20 bittel átvinni, akkor próbálkozz egy nehezebbel. Egy jóval nehezebbel. Ne 10 bitet vigyél át 1000 bitet 50%-os kihasználtsága, tehát 1000 bitet egy 2000 bit hosszú kódszóval. Hát nyilván, ha 1000 bitet át tudok vinni üzenetbitet, akkor annak minden 10 bit, mind a 100 darab, ilyen 10 bit hosszú darabja is jól átkerül. Tehát ez egy sokkal nehezebb feladat. Ennek se, itt se tudom meghatározni persze a jó kódot, a legjobb kódot, de a hiba valószínűséget ki tudom számítani, és ennek a hiba valószínűsége már jóval kisebb, mint a lottóötösé. Na most, hogy valakinek hogy jut eszébe ez, hogy nem tudok megoldani egy egyszerű feladatot, akkor próbálkozzak nehezebbe, nekem erre nincs magyarázatom, hogy erre hogy jöhet rá valaki. Ha tehát a csatorna értékét egyedül a kapacitás határozná meg, akkor ez az ócska csatorna, ez a nagyon hibázó csatorna fele annyit érne, mint a hibamentes csatorna. Például a GSM-be, Ha valaki vapozik, akkor egy 9600 bit per szekundumos digitális csatornát lát. És ez a 9600 bit per szekundum, ez az elvi Shannon kapacitásnak kevesebb, mint a 10%-a. Tehát egy 10-szeres tartalék van a GSM-be, hogyha valaki megoldaná azt, hogy hogyan lehet kapacitást bombázó, kapacitást közelítő jó kódokat konstruálni GSM csatornára. Számomra bámulatos Shannon merész képzelőereje és abstrakciós készsége. Általában a nagy természettudományos felfedezésekhez többnyire új, az addigi elméletekkel ütköző tapasztalatok vezettek el, márpedig Shannonnak 48-ban egyáltalán nem lehetett ilyen tapasztalata. Hiszen ekkor egyetlen egy példa létezett digitális kommunikációra, a távíró, ahol viszont nem volt előírás a hiba valószínűségre. Shannon a világ egy olyan részének, az információtechnológiának a természettörvényeit akkor fedezte fel, amikor még nem is létezett digitális távközlés. Gondoljunk bele, 48-ban a Bell laboratóriumban írta meg ezt a cikket a helyi újságba, és ugyanebben az évben, ugyanezen a helyen találták fel a tranzisztort. Tehát még el kellett telni 20-30 évnek, hogy hasznosuljanak ezek a törvények, ugyanis ez alatt az időszak alatt a kódolót és a dekódolót hardverben nagyon drágán lehetett csak megvalósítani. Lényegében csak katonai és űrtávközlésre használták ezeket az eredményeket. A processzor megjelenésével vált lehetővé, hogy a dekódolási algoritmusokat már szoftverbe olcsón, tömegszolgáltatásokba bevezessék. Még a 20. század elméleti fizika nagyszerű eredményei között is csak elvétve akad olyan törvény, amely addig nem tapasztalt jelenségről szól, azaz egy elméleti modell alapján először megjósolták a jelenséget, és csak utána mérték ki laboratóriumba. Nem tudom elképzelni, hogy Shannon erre hogy jött rá, tehát a csatornakapacitásra, tehát hogy hogyan látta meg azt, hogy 20 év múlva majd a digitális távközlésnek mik lesznek az igazi problémái, és hogyan fog működni az a távközlés. Én örömmel tapasztaltam, hogy magyar fiatalok is képesek ilyen teljesítményre, fizikába a 2003-as Talentum díj egyik nyertese, Domokos Péter produkált egy hasonlót alacsony hőmérsékletek fizikája területén, aki ugyanis megjósolt két jelenséget, a modelljei alapján két jelenséget, amit aztán Párizsban, illetve Stanfordban, laboratóriumban kiismértek. Mindannyian természetesnek tartjuk, hogy tudjuk, ki volt és mit csinált Albert Einstein vagy Szentgyörgyi Albert. Ha az előadásom hatására utána néznek, hogy mit is csinált Claude Shannon, és mi is az információelmélet, akkor azt hiszem nem hiába beszéltem. Köszönöm, hogy meghallgattak.